és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecske és Ákostól hallják. Egyszeri bérkiegészítést kapnak a szakképzésben dolgozó oktatók is. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette, a kormány döntése értelmében a pedagógusokhoz hasonlóan a szakképzési oktatók is bruttó 152.400 forintos juttatásban részesülnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 2020-as megújulás óta az oktatók megbecsülése kiemelt szempont, bérük az elmúlt években több mint 2,5-szeresére emelkedett. A miniszter emlékeztetett, Magyarország jelenleg Európa harmadik legjobb szakképzési rendszerével büszkélkedhet. A kormányzati cél pedig az, hogy világviszonylatban is dobogós helyre kerüljünk. A bérkiegészítés várhatóan március végén vagy április elején érkezik. Friss adatok alapján a magyar termelékenység növekedése elmarad a lengyel és román szinttől. 2020 óta a gazdasági teljesítmény lényegében stagnál. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a piaci verseny gyengülése hátráltatja a fejlődést, így Ausztria utolérése helyett a Lengyelországhoz való felzárkózása a reális cél. Ismét megjelent a madár influenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskun félegyházán egy 5000-es mulárt kacsa állományban mutatták ki. A szárnyasokat leölik. A betegség az év elején először két szentesi gazdaságban jelent meg, majd az Alföld más részein is. A református szeretetszolgálat idén is keresi azokat a példaképeket, akik kiemelkedő áldozatvállalással segítik az időseket, a menekülteket vagy a rászorulókat. A Kis Ferenc és a Juhász Zsófia díjakat olyan önkéntesek és intézményi munkatársak kaphatják meg, akik évtizedek óta hűséggel szolgálják a közösséget. Cibele Károly főigazgató hangsúlyozta, a cél az, hogy láthatóvá tegyék azokat a névtelen hősöket, akik például a határmenti menekültsegítésben vagy a szenvedélybetegek rehabilitációjában mutatnak irányt. A jelöléseket bárki benyújthatja, aki közvetlen kapcsolatba került a segítők munkájával. Az elismeréseket a tervek szerint a novemberi zsinaton adják majd át, ezzel is méltatva a diakóniai szolgálat fontosságát és a szociális szakma iránti elkötelezettséget. A Szegedi Nemzetközi Néptánc Fesztivál Alapítvány április 30-áig várja hazai és határon túli ifjúsági néptánc együttesek jelentkezését a 16. Martin György Néptánc Fesztiválra. A július 10-én kezdődő háromnapos rendezvényen a csoportok a Kárpát-medence néptánc kincsére épülő új koreográfiákat mutatják be a Szegedi Kis Színházban szakmai zsűri előtt a Juhász zenekar kíséretével. Létrehozták Miskolc első Miyawaki típusú mini erdejét a Szeleta Parknál. A Szakóca Alapítvány és a 10 millió fa mozgalom összefogásával egy különleges japán módszert ültettek át a gyakorlatba a hétvégén. A 40 négyzetméteres területen 20 őshonos faj, csak nem 200 egyedét telepítették, amelyek a sűrű ültetésnek köszönhetően a hagyományos erdőknél jóval gyorsabban növekednek. A mini erdő nem csak a levegőt tisztítja és hűti a környezetet, hanem bemutatja a Bükk-hegység gazdag növényvilágát is. Az eseményen Miskolc meghatározó intézményei, köztük a Miskolci Egyetem rektora is részt vett, hangsúlyozva a városi zöld felületek növelésének fontosságát. A mini erdő a látogatóközpont parkjában bárki számára szabadon megtekinthető, esztétikai és oktatási élményt nyújtva a helyieknek. Korábban nem támadott iráni célpontok elleni csapásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy kormánya megadást vár Teherántól, ellenkező esetben teljes összeomlással számol. Szerinte Irán a folyamatos amerikai-izraeli katonai nyomás hatására visszafogja a szomszédos országok elleni támadásokat. Előzőleg Massoud Pezeshkian iráni államfő bocsánatot kért, és azt ígérte, hogy leállítják a környező államok elleni támadásaikat.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani, döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Figyelsz, amit mondok, nem értek el. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenki, mindenkiért kiáll. Ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiált, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a pót, aki mindig jó humorú, de lehet, hogy a szíve szomorú, remélem,
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Huszár Kata vagyok, ez pedig az Európa Szalon rádiónk magazin műsora. Kedves hallgatóink, március 8-a nőnap. A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. Az első március 8-ához kötődő esemény 1857-ben történt, amikor ezen a napon emberi munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. De vajon mennyit változott a 19. század második fele óta a nők társadalmi helyzete? Milyen szerepekben kell helyt állnia egy mai átlagos nőnek? A fiatal lányok manapság honnan kapják a női mintákat? Nőnap kapcsán többek között ezekre a kérdésekre próbálunk válaszokat találni Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal.
Mindenképpen mondhatjuk azt, hogy fokozódott a harc a női jogokért. Ugye megindultak a feminista mozgalmak, elsősorban először a szavazati jog, illetve a munkahelyi egyenlőség érdekében. Globális szinten ugye mindenképpen egy társadalmi gazdasági egyenlőtlenség volt megfigyelhető, tehát ez ellen próbáltak tenni. Ugyanakkor később jöttek a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve az osztályhelyzettől függetlenül harcoltak ezért a nők.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
Halvány kék pillanat leszek, kihajtok a tékopáregén, megéltem, hogy elengedtem a félelem kezén. Elment a fájdalom talán, köszönden nem emlékszem, holnap még visszanézhet a függőrésem.
Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, március 8-a a Nemzetközi Nőnap. 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy 40 ezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő csökkentésért. 1917 óta, Magyarországon pedig 1948 óta március 8-a a Nemzetközi Nőnap. A nők állnak a mai beszélgetésünk középpontjában, a beszélgető partnerem pedig Balogh Beáta, klinikai szakpszichológus. Köszöntöm a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat és önt is.
Kezdjük is azzal, hogy hát tulajdonképpen hogyan változott a nőknek a szerepe az elmúlt évtizedekben, akár a világban, akár Magyarországon.
Akkor talán egy nagyon rövid kis történelmi áttekintéssel kezdenék, hiszen a női szerepek részben sokat változtak, részben pedig szinte alig változtak a történelem során. Ha belegondolunk, akkor ugye az ősi társadalmakban mi volt a nő szerepe? Elsősorban a családi élet és a közösség középpontjában állt, az övé volt ugye a mindenféle háztartási feladatok, illetve a gyereknevelés. A személyiségi jogai változóak voltak, elsősorban alárendeltként, de azért akadt törzsenként egy-egy kiváltságos szerepű nő, elsősorban a gyógyító, vagy a varázsló nő szerepében. Aztán a középkorban változott egy kicsit, mert ott attól is függött, hogy milyen osztálynak a tagja az adott hölgy. Általában a nemes nők, vagy a nemesi családokban élő nők már bekapcsolódhattak a politikában, bár, hogyha belegondolunk a történelembe, ők elsősorban azért mégiscsak a férfiak háta mögül ilyen rejtett tanácsadóként szerepelhettek legfőképpen. Viszont a falusi nők, vagy a szegény nők, ők leginkább a gazdaságban, illetve a háztartásban vehettek részt továbbra is. És aztán ugye a 18. század második felében, aztán majd a két ipari forradalom által a 18. illetve 19. század második felében némi változás következett be, mégpedig azáltal, hogy a nők tömegesen jelentek meg munkavállalóként, és ezért változott a szerepük. De vajon pozitív irányban változott-e? Hát, ha most összefoglalóan kell egy mérleget húznunk, azt gondolom, hogy nem igazán, mert ugyan ki harcoltak ugye végül például szavazati jogot, kiharcolták azt, hogy megfelelő munkahelyeken dolgozhassanak, de ugyanakkor megmaradt az a szerepük is, hogy a gyereknevelés, a háztartás, tehát tulajdonképpen nőttek ezáltal a terhei. Egy nagyon érdekes olvasmányt olvastam nemrégiben, és ebből csak egyetlen adatot említenék meg. Megvizsgálták az ipari forradalom utáni nők helyzetét, a nők jogainak a helyzetét a munkavállalás során, és hát azt találták, hogy a nők átlagos életkora 28 év volt, 12 órás műszakban dolgoztak minden nap, sokkal kevesebb fizetésért, mint a férfiak, és maximális mértékben kiszolgáltatottak voltak. Egy olyan példát is említettek ebben az írásban, hogy egy ilyen pékés cukrász üzemben dolgozó nők, akiket a tulajdonos hajnal 6 órakor bezárt az üzembe, este 7-kor nyitotta ki az ajtót, addig dolgozniuk kellett, keményen, hogyha ezt szóvá tették, akkor azon túl, hogy becsmérelték őket, akár fizikailag is bántalmazhatták, illetve általánosságban is nem volt kirívó eset, hogy szexuális erőszak áldozatai lettek. Tehát, hogy elég ambivalens érzések vannak ezzel kapcsolatban, hogy mit is vívtak ki maguknak akkoriban a nők. De mindenképpen mondhatjuk azt, hogy fokozódott a harc a női jogokért, ugye megindultak a feminista mozgalmak, elsősorban először a szavazati jog, illetve a munkahelyi egyenlőség érdekében. Globális szinten ugye mindenképpen egy társadalmi gazdasági egyenlőtlenség volt megfigyelhető, tehát ez ellen próbáltak tenni. Ugyanakkor később jöttek a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve az osztályhelyzettől függetlenül harcoltak ezért a nők. Manapság pedig már azt mondhatjuk, hogy a saját test szabadsága, a saját teste való bánás miatti egyenlőség, aztán a szexuális zaklatások elleni kitettség ellen harcolnak, amiben ugye a nemrégiben kirobbant MeToo mozgalom sokat tudott segíteni. Ugyanakkor nagyon nagy harc volt azért, hogy azonos bért kaphassanak a nők a férfiakkal, ugyanazért a munkáért, de nagyon nagy probléma a munka és a család közötti, vagy magánélet közötti egyensúly kialakítása, illetve ugye a másik fontos dolog a politikai szerepvállalás. Erre is hoztam egy példát, ezt is nemrégiben olvastam. 2005-től 2025-ig tartó időszakban vizsgálták a különböző nemzeti kormányokban a nők részvételét. Csak néhány adatot mondanék. A legeslegjobb Finnországban 60%.
Sejtettem, hogy egy skandináv ország lesz.
Svédországban 50%, Franciaországban 49%, Ausztriában 58%. Vajon Magyarországon hány százalék?
Hát szerintem talán a 25-öt se éri el.
Nulla. Nulla, és ez 2015-ben is nulla volt, és azóta is. Szóval van még mit bepótolnunk, de mindenképpen azt mondhatjuk, hogy akár a mindennapi életben, akár az irodalomban, akár a mindenféle más művészeti ágban a női karakterek ábrázolása, az mindig tükrözi a nők társadalmi szerepét, és bár a nők igen sokszínűek ezekben a szerepekben, de mégis azt kell mondanunk, hogy a hagyományos sztereotípiák továbbra is élnek, tehát szinte semmit nem változtak. Talán úgy foglalnám össze itt a női szerepek fejlődését az őskortól napjainkig, hogy először házastárssá váltak a nők, aztán munkatárssá, most pedig vetélytársá.
Pont itt a női szerepekre akartam rákérdezni, hogy ha belegondolnak a hölgyek szerintem, de hát a férfiak is, egy mai átlagos nő, egy középkorú nő, aki mondjuk családanya is, az azért jó néhány szerepet kell sokszor, hogy betöltsön. Mert így amellett, hogy mondjuk dolgozik, otthon is elvégzi ugye az idézőjeles láthatatlan munkáját.
Igen.
És hát sokszor akár ő le a gyerekkel tanulni, vagy ő csinál közös programot a gyerekkel, bár azért mondjuk azt is el, én azt gondolom fontos ezt is elmondani, hogy azért nagyon sok férfi és nagyon sok édesapa elismerte már azt, hogy igenis ő is fontos, hogy kivegye a részét a gyerekek körüli teendőből, illetve akár a háztartással kapcsolatos teendőkből, és nagyon sokan már tényleg oda teszik magukat, én azt gondolom. De még szerintem mindig az egy viszonylag átlagos és nem meglepő dolog, ha mondjuk anyuka csomagol 10 órait, anyuka kérdezi meg, hogy mi a házi, ennyire nem változtak ezek a dolgok? Mert én azt gondolom, hogy ma még ez az átlagos.
Igen. Felvetésként megemlíteném Tihanyi Péter egyik cikkét, amiben ugye a női szerepvállalást a munkavállalásban, vagy a munkahelyeken, vagy a gazdaságban címmel írta, és ebben a nőknek a gazdasági szerepvállalását úgy nevezi meg, úgy apostrofálja, hogy a nők baljós térnyerése. Nézzük meg akkor, hogy milyen térnyerésről lehet szó vajon. Természetesen női szempontból tudom mondani. Említetted, hogy nagyon sok szerepe van a nőknek. Szedjük össze, hogy mi ez. Kezdjük a munkavállalással, ahol napjainkban ugye már egyre több helyen lehet vezető, bár sokkal nehezebben érheti el a vezető szerepet, mint egy férfi, de azért van erre példa. Aztán ugye, ha magánéletét nézzük, akkor lehet feleség vagy partner, természetesen anya, aztán nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a szülők felé való gondoskodó nőt, de ott van a rejtett munkában a háztartásvezetés, ugyanakkor ő az, aki érzelmileg menedzseli a családot. És ma már napjainkban ez kiegészült még egy plusz szereppel, ami a közösségi médiában való szereplést jelenti, hiszen rengetegszer látjuk, hogy anyukák gyereknevelésről, gyerekkel való tanulásról, divatról, mindenféléről posztolnak, és ez is egyfajta kihívás a részükről, mert aki ugye nincs jelen a közösségi médiában, az már nem is igazán jó anya, vagy nem is igazán jó nő.
Ez gondolom az utóbbi évek térhódítása.
Igen, ez kifejezetten az utóbbi évek térhódítása, ugye a TikTok, Insta és társai megjelenésével. Tehát azt mondhatjuk, hogy a női szerepek mennyisége az nem csökkent azzal, hogy kiharcoltuk magunknak az idézőjeles egyenlőséget, hanem nőtt. Na most, talán akkor nézzük meg, hogy miért is alakult ez így. Hát elsősorban azt kell mondanunk, hogy a női szerepek azok mindig a társadalmi elvárások tükrében alakultak, és ezek borzasztóan mély benyomást gyakorolnak a mindennapi létre, az önképre, a mentális egészségre és a karrierre. Talán vegyük végig ezeket. Honnan is erednek a társadalmi elvárások? Ahogyan említettük az elején az ősi társadalmakban, ugye, hogy mennyire tisztán szerepeltek a nemi szerepek és azokhoz tartozó feladatok, azt látjuk, hogy mindig a gyakorlati szükségletnek megfelelően alakultak ezek ki, ami idővel egyrészt szimbolikussá, másrészt pedig hagyományossá vált. Na most a tradicionális nemi szerepekről azt mondhatjuk, hogy világosan elkülönnek a férfi és a női szerepek. A férfi szerepek ugye ez a család fenntartás és a védelem, női szerep a gyereknevelés, a háztartás. De hát ez ugye azt vonja maga után, hogy a nők életét, a nők lehetőségeit korlátozták, úgy a munkaerőpiacon, mint a társadalmi szerepvállalásban. Na most a modern társadalomban ugye a feminista mozgalmak következtében jelentős változások következtek be, tehát a nők fokozatosan egyre nagyobb szabadságot kaptak, a karrier, az oktatás, illetve a szavazati jog terén, vagy ahogy említettem, itt a szexuális abúzus, vagy egyetem bármilyen bántalmazás, illetve a saját test feletti rendelkezés témájában, de azért még ez is hagy maga után kívánnivalót, illetve azt látjuk, hogy hiába lett nagyobb szabadsága elvileg a nőknek, ezek a régi berögzött szokások, sztereotípiák, ezek továbbra is élnek, és tükröződnek a modern társadalmakban, a női szerepvállalásban. Hogyan hatnak ezek az elvárások a nőkre, ezek a társadalmi elvárások? Először is kezdjük a külsőségekkel, a kinézettel. Ez a legmarkánsabb elvárás. Tehát itt ugye a média megnövekedett szerepére gondoljunk, a szépségiparra, a divatiparra, amelyek egyértelműen meghatározzák azt, hogy hogyan kell kinéznie egy modern nőnek.
És tegyük hozzá, bocsánat, hogy közbevágok, hogy ez már talán egyre fiatalabb korban is eléri sajnos a lányokat, a tiniket, mert azért jó néhány évtizeddel ezelőtt még ez talán nem volt ennyire, hogy mondjam, befolyásoló tényező, hiszen nem volt ugye semmiféle közösségi média sem, és nem tudták ennyire könnyen elérni a lányokat. Most meg viszont, hát ahogy halljuk, már tini influencerek is vannak, illetve kislányok, akik smink termékeket is bemutatnak.
Igen, meg divat termékeket. Miből jött ez létre? Hát egyrészt ugye a szépségideálok, ami viszont állandóan változó, ezért elérhetetlen. Tehát soha nem lehet elég trendinek lenni, mert annyira gyorsan változik, hogy nem bírjuk követni. A másik ugye a közösségi média hatása, ami azt követeli meg, hogy tökéletes legyen az a női test, legalább kívülről.
Képeken legalább.
Igen, igen. A harmadik pedig az a fiatalság iránti megszállottság, amikor vékonynak kell lenni, szépnek kell lenni, divatosan kell öltözködni, és legalább fiatalosan kell kinézni. Na most ennek mi a következménye?
Gondolom az örök elégedetlenség.
Az örök elégedetlenség, így van, önbizalomhiány, testképzavar, önképzavar, egyéb mentális problémák, ugye ez fokozott szorongással jel, az állandó megfelelési kényszer, a táplálkozási zavarok, hogy vékonynak kell lenni, tehát innen csúszunk bele gyakran az anorexiába, vagy egyéb táplálkozási zavarokba, és hát ez elmehet egészen a depresszióig, súlyos esetben akár az öngyilkosságig. Tehát, hogy nagyon drága árat fizetünk azért, hogy ezeknek a külső iránti elvárásoknak megfeleljünk. És igen, egyre fiatalabb korban jelenik meg az ennek való megfelelési igény, és ebből ered az is, hogy egyrészt ugye megnőtt a mentális betegségek száma ugrásszerűen, illetve hogy tulajdonképpen a generációk között is egy ilyen óriási szakadékot hozott létre, mert akár már az én korosztályom is, hát nehezen érti azt meg, hogy egy tizenéves kislány miért nem tud kimenni az utcára mondjuk vastag smink nélkül például, meg hosszú körmök, műkörmök nélkül, és akkor csodálkozunk, amikor hazajön a lányunk, és akkor kezdi levenni magáról a mű mellett, a műfeneket, a műszempillát, a műkörmöt és minden mű, miközben a belsővel sokkal kevesebbet törődnek. A következő hatás ugye az a karrierben és a munkában van, és itt ez a nagy probléma, hogy a társadalom még mindig ugye a sztereotípiák következtében gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy eléggé elítéli a úgymond karrierista nőket. Na most a karrieristán nem azt kell érteni, hogy ő törtet és mindenáron, nem tudom, a legfőbb vezető akar lenni, hanem ugye az a jellemző, mint változás, hogy a mai fiatalok először szeretnének egyfajta egzisztenciát, egyfajta karriert teremteni, és ezután sorolják be ugye a családvállalást.
És tegyük hozzá, hogy ez talán elmondható, hogy egyre tudatosabban építik
így
fel
van.
Ezt az egészet.
Így van, ez egy borzasztó nagy változás volt a kezdetekhez képest, hogy ez most már kifejezetten tudatosan működik így, illetve ha most a jelenlegi helyzetre gondolok, talán megemlíthetjük azért azt a nagyfokú bizonytalansági tényezőt is, ami így a kialakult hazai, illetve nemzetközi helyzet miatt egyre bizonytalanabbnak, látszónak tartja a fiatal számára a jövőt, és már a közeljövőt is. Tehát azt látja, hogy hiába fog hamarosan végezni az egyetemen, nem lát lehetőséget arra, hogy el tud helyezkedni, vagy hogy majd ugye a távolabbi jövőben ő merjen családot alapítani, merjen gyermeket vállalni, mert hogy nem látja ennek a fedezetét most. És azért ugye ilyen nagy dolgokban az ember szeret alapokra építeni, és ez nem látszik most, hogy meg lenne. Nagyon nagy probléma továbbiakon is, ugye a férfiak és nők közötti különbség a munkahelyeken. Itt három dolgot említenék meg. Az egyik ugye ez az üvegplafon jelenség, hogy a nő sokkal később érheti el azt a vezetői szintet, mint a férfi. A kettős mérce, hogy ugyanazért a munkáért a nők sokkal kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. Illetve itt a munka és a magánélet összeegyeztetésében a nehézség, hiszen továbbra is a nőknek sokkal több és nagyobb munkát, felelősséget kell vállalni a család iránt munka mellett is, mint a férfiaknak.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak továbbra is velünk.
Megint
asztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a nőnap alkalmából készített beszélgetésünket Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal. Többek között szó lesz az anyaságról, szó lesz arról, hogy a fiatal lányok honnan kapják a női mintákat mostanság, illetve arról is, hogy vajon változhatnak-e majd a következő évtizedekben a női szerepek.
Mennyit változott az anyaként betöltött szerepünk nekünk nőknek? Mert hát azért valljuk be, évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt azért teljesen más volt az anyasághoz való hozzáállás. Igen. Is. Természetes volt, minden nő tulajdonképpen erre törekedett, ez volt a fő cél, de itt ugye hallhattuk, hogy azért már sokszor mostanság a fiatalok közül jó néhányan vannak, akik ezt kicsit későbbre tolják, van, aki tudatosan vállalja a gyermek nélküli létet.
Hát talán onnan kezdeném, hogy a társadalom elvárásai közül talán ez a legeslegerősebb, az anyaság elvárása. Ugyanis azt sugallja mindig a társadalom, hogy az anyaság velünk született, ez a mi életünknek a fő célja, csak ezáltal lehet beteljesülni, aki pedig ugye nem ezt választja, valamilyen oknál fogva, vagy késlelteti, azt nagyon súlyos kritikával szokták illetni, illetve ugye voltak olyan időszakok is a történelemben, amikor kifejezetten büntették a gyermektelenséget. El lehet ezen gondolkozni. És kétségtelen, hogy fontos az egy nép, egy társadalom túlélésében, hogy sok gyermek szülessen, csak az nem mindegy, hogy hogyan és milyen alapokon születik ez. Tehát azért mondom, hogy a fiataloknak ez a legnagyobb dilemmájuk. Ugye a társadalom részéről most már elfogadott az, hogy egy nő dolgozik, sőt, hát szükség is van rá, hiszen a család pusztán a férfi által megkeresett pénzből, javakból nem feltétlenül tud megélni, tehát mind a két szülő munkájára szükség van, de azért elvárjuk, hogy a munkája mellett legyen tökéletes anya, és a gyerek meg a család legyen az első. Második pontban pedig egyfolytában hallják, főleg ugye a fiatalok, akik ezt szeretnék kicsit kitolni, hogy de ketyeg a biológiai óra, tehát hogy van egy fokozott nyomás azzal a kapcsolatban, hogy minél hamarabb legyen ugye gyermek. De ugyanakkor nézzen ki jól, ahogy az előbb elmondtuk, és legyen vonzó is a férfiak számára, tehát tulajdonképpen legyen egy ilyen szupernő. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala egy érdekes jelenség, hogyha ezt ide elmesélhetem. Tulajdonképpen ez is ugye az ipari forradalmak következtében kezdett el kialakulni, hogy amikor még elsősorban a férfiak voltak a családfenntartók, és a nők nem, vagy kevesebbet dolgoztak, akkor azt a jelenséget figyelték meg, hogy a nők nagy, vagy hát az anyák nagy szerepe, az maximalizálódott a gyereknevelésben. És ennek következményei lettek, amit röviden úgy lehet hívni, hogy mamizmus. Na most Zébald kutatásaiban ezt a mamizmust négy típusra osztotta. A túlvédő anya, aki miatt ugye későn vagy nehezen válik függetlenni a gyermek. Van a túlengedékeny anya, akinek az élete értelme a gyermek, és akkor mindent is megad neki, és mindent is megold helyette. Éppen ezért a gyermek számára nehéz lesz másokat elfogadni, illetve nehéz lesz a felelősségvállalás. A következő a mártír anya, aki manipulál, bűntudatot kelt, és mindenképpen meg akarja őrizni a gyermeke lojalitását. A negyedik pedig a domináns anya, aki viszont elutasító, tehát érzelmileg rideg a gyermekkel, és ennek megint ugye negatív következményei lesznek. Éppen ezért ugye nagyon fontos lenne az, hogy az apák sokkal nagyobb szerepet vállaljanak a gyereknevelésében, legyenek jelen az ő életében. Ugyanis ezt is kutatással bizonyították 2013-ban, hogy az apákra kevésbé jellemző a túlvédés, tehát hogy ők...
Lazábbak.
Hát meg, hogy jobban az életre nevelik, és önállóságra nevelik a gyermekeket, tehát nagyon fontos lenne, hogy ez valahogy kiegyensúlyozódjon, mert, és ez nagyon érdekes egyébként számomra, hogy ugye a nők egyfajta háttérben vannak, vagy még mindig bizonyos elnyomásban vannak, ezért sokkal nagyobb szerepük van a gyereknevelésben, de a nők nevelik a férfiakat is, és akkor ezek a férfiak, akiket ezek a maximálisan jelenlévő anyák nevelnek, azok milyen társadalmat építenek. És érdekes módon ennek ellenére, vagy pont ezért, még mindig maszkulin társadalomban élünk, mert hogy ezek az így felnevő gyerekek is valahogy mégis óhajtják elnyomni egy kissé a nőket.
Egy picit térjünk vissza azért a fiatalokra, ugye már szó volt róluk a fiatal lányokról, fiatal nőkről. Manapság honnan kapnak ők mintát? Mert azért régen ez a, legalábbis még az én időmben is, a női rokonoktól kaptuk a mintát, vagy mondjuk
meg
egy
a férfitől is.
Persze, de a női mintákra gondolok itt kifejezetten, hogy olvasmányélményekből, a tanárnéniktől kaptuk a mintát. Most én valahogy azt gondolom, hogy ez már egyre kevésbé van így.
Azért ezt hangsúlyoznám, hogy a női szerepek csak a férfi szerepek függvényében értelmezhetők, tehát nem lehet ezt egymástól elválasztani. Ugyanúgy fontos a férfi mintát is látni, mert az, ahogyan a férfi, tehát ahogy mondjuk apa bánik anyával, az a lánynak is, mint a meg a fiúnak is, mint a családban.
Az lesz a normális tulajdonképpen.
Na most igen, amikor még a több generációs családok voltak, akkor viszonylag egyértelmű, világos mintákat láttak, de hogyan változott, ugye a társadalom, változtak a családok, és egyre inkább ugye ez a nukleáris család vált a döntővé, ott nagyon nehéz ezeket a mintákat ilyen színesen és sok minden területről jövött információval, tapasztalattal együtt átvenni, hiszen nincs elég. Illetve hozzávesszük még azt is, hogy apa, anya jó esetben dolgozik, és hát sokat dolgozik, akkor egyszerűen nem is annyira marad idő, tehát a gyerek csak azt látja, hogy a szülő dolgozik, este hazajön, vacsora, alvás. Tehát, hogy gyakorlatilag maga a minta látványa is nagyon kevés, és ugyanígy visszaszorult a beszélgetések, az együtt töltött idő mennyisége is, amiből ugye mégiscsak lehetne meríteni. És akkor mi marad? Hát mondhatjuk azt, hogy a mi időnkben még olvastunk, vagy nem tudom, voltak ilyen programok még általános iskolás koromban, hogy idős néniket, bácsikat segítettünk, és akkor velük beszélgettünk. Ma már ilyenek nincsenek. Mi marad? A kortárs csoport, tehát hogy ki mit hoz, és ki mit ad át a másiknak, és ez azért nem mindig a legoptimálisabb szokott lenni, illetve sajnos azok a média felületek, ahol hát nagyon sok nem nekik való dolgot, és nem jó mintát is látnak, tehát ha megemlíthetem, nem véletlen, hogy például a pornófüggők száma is megnőtt, mert hogy nem jutnak igazából érdemi információhoz a megfelelő fejlődési életkorokban, hanem amikor a kortárs csoport ugye a fokozott hormonműködés miatt elkezd érdeklődni a szexualitás iránt, itt jön be megint ugye a TikTok, meg az Insta, meg az egyéb ilyen csatornák, és abból tájékozódnak. Tehát, hogy egy teljesen torz képet kapnak, hogy aztán majd ebből mi lesz, én kíváncsian várom, tartok tőle, hogy nem túl jó dolgok fognak belőle kisülni, hiszen hogyha ők nem kapnak jó mintát, nem is tudnak jó mintát továbbadni, tehát a második, meg harmadik generációnak már fogalma sem lesz, hogy hogyan is lehetne jól vagy jobban csinálni ezt a dolgot.
Még egy gondolat erejéig itt maradva a fiataloknál, mennyire van nehéz helyzetben az a fiatal, aki nem követi ezeket a közösségi média által nyújtott mintákat, vagy próbál egy kicsit ellentartani, vagy azt mondani, hogy na nem, én nem állok be a sorba. Mert azért azt gondolom, hogy őnekik viszont nagyon nehéz helyzetük van.
Borzasztó nehéz helyzetük. Én nem tudom, hogy egyáltalán ki lehet-e maradni. Tehát egyszerűen egyrészt azért, mert már az iskolában is ugye a tanuláshoz is forszírozzák a média használatot, ami nem feltétlenül lenne persze rossz, de hogy ezáltal ugye bekerül egy ördögi körbe. Másrészt ugye a kortársak, akik meg ezzel foglalkoznak, legnegatívabb esetben ugye egyszerűen kiközösítik, kiutálják, de ha ezt nem is teszik, akkor is egyszerűen nincs olyan témája, nincs olyan ismerete, amivel kapcsolódni tud a többi gyerekhez. Tehát egyszerűen nem talál barátokat, nem talál közösséget, ennek mi lesz a következménye? Elmagányosodás, szomorúság, depresszió, akár öngyilkosság, ilyet is láttunk már, hogy úgy érezte, hogy neki nincs helye egyszerűen ebben a világban, mert azok a dolgok nem érdeklik, amik a többieket, és nem tud kihez kapcsolódni. És oké, hogy egy ideig a szülők adhatnak támaszt, meg a rokonok, de hát az szülők sem élnek örökké, tehát hogy valahogy kellene olyan társat, partnert, barátokat találni, és ez nagyon nehéz.
Illetve hát az az életrendje, hogy a gyerekek Igen. egy kicsit leszakadnak a szülőktől, majd visszatérnek, ugye, Igen. ahogy lehet olvasni. Mi várható ezek után egy ilyen, most ahogy ugye átbeszéltük nagyjából ezt a nőiségnek az elmúlt néhány évtizedét, mi várható a következőkben?
Nem tudok jósolni. Reményeim vannak igazából, mert pillanatnyilag annyira nehéz megjósolni, hogy hogyan lehet ebből a depressziós, függő időszakból kigyógyulni, nem tudom, illetve hát lennének ötleteim, de hogy mi várható, azt nem tudom. Én tartok tőle, hogy ez még fokozódni fog, amennyiben ugye a technikai forradalom, ugye múltkor beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, tehát ezek mind a pozitívuma mellett nagyon sok negatív hatást hoznak be, és ahogy most már a gyerekek nem mennek ki egymással játszani az udvarra, hanem játékokon keresztül csetelnek, ha még ezt hozzávesszük a mesterséges intelligenciát, már nem egymással beszélgetnek, hanem a mesterséges intelligenciával. Tehát mindenképpen egyfajta beszűkülés, egyfajta olyan lelki állapot, amiben nem bízik senkiben, nem tud kapcsolódni senkihez, tehát az érzelmeit másképpen éli meg, hiszen a mesterséges intelligencia az úgy válaszol, vagy úgy beszélget vele, ahogyan érzékeli, hogy milyen választ szeretne. Na most ez egy becsapása az érzelmeknek, meg a kapcsolódásoknak, kötődéseknek, és akkor valóban létrejöhet ugye a szép új világ, amiben akár egy falangszterben ugye az emberek egymás mellett élnek, de kötődni nem tudnak. És ez egy nagyon nagy veszélye a mostani iránynak. Hogy ez meg tud-e változni, nyilván akarat kérdése. Én most még egyelőre nem látom a nagy akaratot arra, hogy ezen ilyen irányba legyen változás. Meglátjuk.
Mi kellene egyébként ehhez? Tudatosabb élet a mostani szülőktől, illetve fiataloktól is?
Mindenképpen kellene tudatosság, de azt gondolom, hogy itt azért a gazdasági folyamatoknak is kellene, hogy ezt meg tudják alapozni. Mert amíg a szülők, mondom, jó esetben, ha dolgoznak, rá vannak kényszerül, hogy nagyon sokat dolgozzanak, és kevés idő marad a gyerekre, addig nagyon nehéz azt várni tőlük, hogy ők most tudatosabban próbáljanak élni, és ugye szoktam emlegetni, hogy minőségi időt kell tölteni a gyerekkel, de amikor a 12 órás munka után hazamegy, valószínűleg örül, ha egyáltalán minimálisan a házi munkát, meg úgy rendbe teszi, nem tudom, a lakást, és utána még a gyerekével éljen lelki életet, hát ez nagyon nehezen megy, azt látom.
És tegyük hozzá, hogy ugye sok lány ezt a mintát látja az édesanyjától is.
Így van, és ugye ezek a gyerekek gyakorlatilag szülők nélkül nőnek fel bizonyos értelemben, tehát maguknak kell hát valamit kitalálni, hogy ő mit fog követni, milyen értékrendet, milyen probléma megoldási módszereket, és hogy majd ez mi lesz, meglátjuk.
Maguk a női szerepek is változhatnak esetleg?
Én úgy gondolom, mindenképpen változni fognak a női szerepek. Én azt gondolom, hogy akár egy újabb feminizmus hullám jöhet, hogy a nők sokkal inkább kiharcolhatják a tényleges egyenjogúságot, de ha nem tudom, van-e még annyi időnk, itt azért megemlíteném ennek a veszélyét is. Ugye eddig is hangsúlyoztam, hogy a női és férfi szerepeknek egyrészt egyensúlyba kellene lenni, másrészt ugye mindig egymáshoz viszonyítva alakulnak. Hogyha ez a verzió alakul ki a jövőben, amit kicsit azért remélek, hogy lesz ilyen irányú változás, csak nem mindegy, hogy meddig, akkor ennek az a veszélye, hogy a megerősödő nők azok egyszerűen pszichológiai értelemben kasztrálják a férfiakat. Ennek már most is látjuk nyomait, ugyanis ha belegondolunk, hogy mi az, amit nem tehet, nem próbálhat ki egy nő. Lehet bányász, lehet űrhajós, lehet csúcsvezető, elvileg ezek lehetségesek, ugye sajnos csak ritka esetben fordul elő, de azért lehetségesek, és bocsánat, de lehet akárhány szeretője? Lehet. Ezáltal csökken a függőség a férfitől, és ezáltal a férfi ugye úgy érzi, hogy ő már nem elég férfi, és elkezd visszavonulni. Talán ez a változás is volt látható akkor, amikor ugye a nők már munkába álltak, kicsit ugye a keresetük révén gazdaságilag is függetlenebbek tudtak lenni, de ők nem adták lejjebb az anya szerepet, meg a feleség szerepet. A férfiak viszont megelégedtek azzal, hogy ők ledolgozták az X órájukat, megkeresték a fizetésüket, de utána neki pihenés jár. És hogy azzal, hogy a nők érzelmileg is, értelmileg is, és gazdaságilag is előnyösebb helyzetbe kerültek a régiekhez képest, ezáltal azt látjuk, hogy a nő már nem elégszik meg akármilyen férfival. Tehát, hogy kívánatos lenne, hogy a férfiak is egy kicsit összép kapják magukat, elkezdjenek fejlődni, hogy egyenrangú partnerek lehessenek egymással, mert hogy igazából így jöhet létre az egészséges partnerkapcsolat. És ez lenne kívánatos mintaként is a gyerekeink számára.
Azt gondolom, hogy erről a témáról még nagyon sokat lehetne beszélgetni. Nekünk most ennyire jutott időnk. Balogh Beáta klinikai szakpszichológusnak köszönöm, hogy a partnerem volt ebben.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Még egy kicsit közelebb,
az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, az Európa Szalon végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Tegyél le mindent, ő elég.